Üdvözlök mindenkit, szép napot kollégáknak. Úgy látszik, sikerült kellően elvarázsolt előadás címet adnom, hogy ne legyen világos, hogy miről fogok előadást tartani. Pedig az előadásom nagy része azt gondolom, hogy evidencia lesz. Tehát viszonylag közismert dolgokról szeretnék előadást tartani. A végén bízom benne, hogy talán a különböző mozaikoknak egy ötvezetnek a segítségével tudok talán majd új dolgot mondani a kollégáknak. Akinek nem tudok új dolgot mondani, az azért is jó, mert akkor ez azt jelenti, hogy már valamennyire ismerik és találkoztak ezzel a témával. Akinek új dolgot tudok mondani, az is jó. Na kérem szépen, a vázlatom röviden ennyi: online közösségek, tudományban, közgyűjteményekben, és van ott egy projekt név, de ezt majd a legvégén. Tehát kezdeném az evidenciákkal. Mi is az internet, ahol néhány tanfolyamon szoktuk tanítani, ott nagyon az alapoknál, akkor én azt szoktam mondani, hogy egyrészt információ, másrészt kommunikáció. Egyrészt információt fogyasztunk, hírektől kezdve, illedelmesen adatbázisok, katalógus, könyvtári katalógusokat és elektronos könyvtárakat írtam, és ezen kívül ezerféle dolog, amikor mi valamilyen gépen, kütyűn gyakorlatilag egy információhoz jutunk el, mint az én gyönyörű szlájdom, vagy a másik fő tevékenység ugye a kommunikáció, amikor az eszköz segítségével valamilyen más személyhez vagy személyekhez jutok el, erre is elég sokféle eszközünk van már, az IP-telefontól, az e-mailen át, ugye most már amennyire szembesülnöm kell az én idősödő fejemnek, hogy az igazi korosztály már csak a Facebookon kommunikál a mai fiatal korosztály egymással. Na most az internet fejlődésének valamikori szakaszában ez a kettő azért egyre intenzívebben összeolvadt és összekapcsolódott, az információ fogyasztás és a kommunikáció, és többé-kevésbé szerencsére nincs itt Tóth Máté, hogy pontosítson, aki ennek tudója, talán itt mondhatjuk, hogy létrejött az a bizonyos Web 2.0, amikor már az internetre zúduló közösség jóval kevésbé, vagy nem csak passzív információ fogyasztóvá vált, hanem egyszerre termeli az információt, megosztja, aktívan részese igazából annak a tartalomnak, ami megjelenik az interneten egyre nagyobb tömegben. Na így jutunk el az online közösségekig, hogy gyakorlatilag emberek tömegei, lehet persze vitatkozni, hogy az közösség, nem közösség, de alkalmanként ezekből közösségek jönnek létre és alakulnak, már információkat hoz létre, gyűjt, módosít, megőrizi, szolgáltat. Feldobtam megint néhány közismert szolgáltatást, még linket se tettem rá, hogy azt gondolnám, hogy kevés ember nem ismeri ezeket. A Flickert éppen Adrián emlegette a képmagosztás kapcsán, oda tettem párként ugye a Picasso-t. Nem tudom, van-e még ember, aki a YouTube-ot nem ismeri, ahol ugye videókat, filmeket és hanganyagokat is ugye sokszor csempésznek oda fel az emberek, komplet hanganyagokat, például hangos könyveket és állóképekkel találunk. A Scribd, ami a dokumentum megosztásnak egy nagyon népszerű eszköze, PDF formátumokban főképpen. A SlideShare pedig ilyen prezentációknak a nagyszámú eszköze. Én is most már előszeretettel oda is felcsempészem az ilyen prezentációimat. Talán kevésbé közismert, és oda tettem is linket, a Fotó Barlang és a Fotóat Arénára, ami két magyar képmegosztó oldal, és ez már egy picit azért a közösség irányába hat. Kokas Károly tanult kollégámtól kaptam a tippeket, aki profi fotós, és többek között itt is teszi közé a képeit. Ez már annyiban egy picit közösségszerűbb, hogy értékelik, pontozzák a közösség a képeket, tehát már van egy fajta minőségi szűrés a dolognak. Valahol a megosztás a kulcs szó, a megosztás ugye ezeken az oldalakon, és nem csak olyan abban az értelemben a megosztás, ahogyan a lájkot szoktuk nyomni a Facebookon, amikor egy meglévő hírt, információt, képet továbbosztunk az ismerőseinknek, hanem amikor mi állítunk elő és helyezünk el egy tartalmat, azt kívánjuk igazából a nagy sokaság felé közvetíteni, tehát nyújtani. Na most, tehát gyakorlatilag most eltévedtem, valahol van egy linkem egy olyan cikkre, ha majd láthatóvá válik itt ott a PowerPointom, érdemes megnézni, ami a tömeg erejéről szól. Tehát egyszerűen az interneten tömegerő a tömegek, a nagy tömegek, és itt a korábbi előadásokban irdatlan számokat hallottunk, 100 milliókról és milliárdokról. Tehát ezeknek ereje van nagyon sokféle információ foglalkozó dologban. Ezeket, amiket mutogattam, biztos vagyok benne, hogy könyvtárosként, informatikusként, mindenféle módon valószínűleg majdnem mindenki ismeri, használja, többé-kevésbé, mint magánember. Bár könyvtárak is ugye ott vannak a Facebookon, reklámokat, hirdetéseket, információkat tesznek ki, próbálják beépíteni ezeket, ahogyan a Budapest gyűjteményben láttuk, a Budapest gyűjtemény képeit is például megoszthatom a Facebookon az ismerőseimnek. Na most ennél egy picit tovább lépett aztán a világ. A tudományos kutatásban, ami a 20. században azért egy eléggé tőkeigényes, zárt világba került kutatóintézetek és a felsőoktatás világában, nem lehetett olyan könnyen belépni, miközben a 19. században még, ahogy szólnak a szakcikkek, egyének is, civilek vettek részt a különböző tudományos eredményekben, de olyan tőkeigényessé vált a tudományos kutatás a legkülönbözőbb területen, hogy kiszorította az átlag embereket, a hétköznapi közönséget, és a technológia, az internet és a digitális technológia adta lehetőség éppen, hogy ők újra bekapcsolódjanak, be lehessen őket vonni, és ilyen fogalmakat írtam fel, mint a Public Participation in Scientific Research. Nem olyan régen jelent meg ez a fogalom, mi is most ismerkedtünk kollégáimmal és tanultuk, hogy például, hogy mi ez a citizen science, ez a civil tudomány. Nem állítom, hogy még mi már tudjuk pontosan, hogy ez mit is jelent, úgy körülbelül. Jellemző, hogy a segítségképpen Wikipédia szócikket kerestem, nincs még róla magyar nyelvű Wikipédia szócik, csak angol találtam, de ott már van egy leírás, és egy következő linken egy hosszú lista citizen science projektekről. Miről is van itt szó ebben már picit bővebben? Az, hogy valamilyen irányított, tervezett tudományos kutatásba már az interneten keresztül online, digitális technológiák segítségével civilek, magánemberek, ugye a demokratikus társadalmakban az a civilnek egy bővebb fogalma van ehhez, a civil fogalmának, és civil egyesületeket próbálnak bevonni, mozgósítani különböző ilyen tevékenységekbe. Mibe? Például a csillagászat, biológia, fizika, csak nagyon gyorsan dobtam fel néhány területet. Tehát olyan tevékenységekbe, amihez hiába vannak szuperkompjútereink, köszönhetően például az NIF-nek, kell a humán erő, kell mindenképpen az emberi tudás, és olyan területek, amik még nem tudnak igazából pótolni a számítógépek. Mindjárt hozok erre konkrét példát. Madár megfigyelés azért egyelőre már sejtjük, hogy ugyanaz utcán már a városok tele vannak megfigyelő kamerával, de azért az erdőket még nem kamerázták be annyira tudomásunk szerint. Milyen célokra jöttek létre ilyen citizen science projektek? Az első például erőforrás megosztást említettem, mert talán még ez valamennyire ismert bizonyos körökben. A SETI-nek nevezett projekt, abban a saját számítógépünket tudjuk megosztani, bevinni. Olyan tömegi információ feldolgozása van. Ez egy földön kívüliekkel foglalkozó kutatás évtizedek óta, a rádióhullámok mérik és szűrik, ami a világegyetemből jön, és keresik a társunkat, az emberi civilizáció keresi a partnerét a világűrben, és ehhez, hogy még több erőforrás fel tudjanak használni, ehhez lehet csatlakozni mindenki a szószoros értelemben, akár ezen a gépen, ha megfelelő eszközt töltök le hozzá. Itt még csak tulajdonképpen az eszközünket osztjuk meg, de vannak olyan tevékenységek, ahol adatgyűjtésbe vonják be a civileket. Magam is az előadásra készülvén fedeztem föl, vagy tévedek, hogy előszedtem a különböző meteorológiai közismert majd hazai szolgáltatásokat, ami már nem csak arról szól, hogy egy állami vagy nem állami meteorológiai intézet gyűjti módszeresen, tehát üzemszerűen a meteorológiai adatokat, hanem civil észlelők csatlakozhatnak szerte szét az országból, és vannak is nagyon sokan, akik beküldik, hogy éppen most Budapesten, Budakeszin vagy nem tudom, Kukutyinban milyen idő van, milyen a szélirány, stb. Ezzel is már mindenki találkozott. Tehát adatgyűjtése is működnek ezek a dolgok. Aztán adatfeldolgozása, tehát a meglévő adatoknak, információknak bizonyos típusú feldolgozására. Itt egy nagyon érdekes projektet hívom fel, az amatőr csillagászok figyelmét. Megint csak irdatlan tömegben érkeznek megint csak a világűrből csillagászati fotók galaxisokról, olyan tömegben, amit számítógépek nem tudnak feldolgozni, olyan a feladat. És ezért lelkes önkénteseket, hozzájárult önkénteseket vonnak be arra, hogy a csillagfotókat osztályozzák. Tehát tulajdonképpen itt már nem is adatokat hoznak létre, hanem csoportosítanak, hogy ez ilyen meg olyan megadják, hogy milyen típusú galaxisok vannak. Ja, itt van az ilyen a tömege ereje című ciklinken. Nem túl régen, tehát egyáltalán az internetes fogalom használatban egy pár éve került be ez a citizen science, nem túl régen, egy pár éve indult el már egy szövetség, aminek kimondottan az online tudományos projektek támogatása, létrehozása, nyilvántartása lett a célja, úgyhogy aki ajánlom érdeklődők figyelmébe ezt a Citizen Science Alliance oldalt. Ez a zooniverse.org összefüggésben, szerves kapcsolatban ezzel kimondottan számos Citizen Science tehát ilyen együttműködő projektet mutat be, ahol akár csatlakozni lehet. Na, lépjünk tovább. A közgyűjteményeket ígértem a címben. Hogy kerül az online közösség a közgyűjteményekbe? Megint evidencia, nem is ragozom nagyon. Mit csinál alapvetően, mik a fő tevékenységeink a közgyűjteményekben, könyvtárban, levéltárban, múzeumban, vagy ahogy a mostában mi találkozunk mindenféle külföldi írományokban, a Cultural Heritage Institution, a kulturális örökséget foglalkozó intézményeinkben. Hát alapvetően a fő tevékenység, hogy gyűjtünk képeket, könyveket, mindenfélét, valamilyen módon ezeket feldolgozzuk, leginkább ugye adatokkal látjuk át el a visszakeresés érdekében, klasszikus dolgaink, próbáljuk persze megőrizni őket hosszú távra, tehát ez egy küldetése a közgyűjteményeknek, és szolgáltatjuk, hozzáférhetővé tesszük, mert ez megint csak a küldetésünknek a fontos része. Milyen igényekkel találkozunk a közelmúltban? Találkoztunk és találkozunk folyamatosan egyre erősebben. Egyrészt a digitalizálással, ami mindenhol felmerül. A digitalizálással annak abból a megközelítésben, hogy a gyűjteményeinket digitális formára váltva közé tegyük, minél szélesebb körben hozzáférhetővé tegyük. Aztán kicsit megcserélem a vázlatomat, úgy logikusabb. A digitális világgal kapcsolatban már volnának, ha nem is igények, de velünk szemben támasztott elvárások, hiszen a már a digitálisan születő világban is meg kellene őrizni dolgokat, dokumentumokat, ugyanúgy ezeket feldolgozni és szolgáltatni. Csak hogy is jövök a következőhöz, mindannyiunk tapasztalata a közgyűjteményekben, hogy ehhez az egyre növekvő kihívás és feladathoz tulajdonképpen egyre kevesebb az erőforrásunk, és én itt leginkább az emberi erőforrást hoztam föl. Kevesen vagyunk hozzá, nem csak kevesek, hanem inkább kevesen, és ez nem csak hazai tapasztalat, tehát azért ezzel külföldön lévő, jobb, gazdagabb környéken lévő közgyűjtemények is ezzel a kihívással néznek szembe. Na, folytatom a mozaikok összerakását, és talán lassan összeáll a puzzle-ből a kép. Egy újabb fogalom, amivel egy projekt kapcsán is találkoztunk, ezzel én már kivételesen hallottam, ellentétben a Citizen Science-ről, ez a bizonyos crowdsourcing. Az outsourcing talán jobban ismerős intézményekben, amikor bizonyos feladatokat nem saját erőből oldunk meg, nem saját munkatársokkal, hanem alvállalkozókkal, bedolgozókkal. Ez mindenképpen forrásigényes. Pontosabban szólva, az alvállalkozókat valamivel fizetni kell. A crowdsourcing, ugye a crowd a tömeget jelenti, tulajdonképpen tömegforrás egyszerű fordításban, viszont egy olyan tevékenység, egy olyan mechanizmus vagy módszer, amikor tömeget, önkéntes tömeget próbálunk bevonni bizonyos olyan feladatok elvégzésére, amire nincsenek meg saját erőforrásaink. Olyan értelemben sem, hogy nincs egyszerűen pénzünk arra, hogy ezt a bizonyos tevékenységet megfizessük valahol és valakivel. Közben elolvasták a meghatározást, ebben az önkéntesség ugyan hiányzik, és bővebb szócikkben, a Wikipedia szócikkében a könyvtár is, akkor erről ennyit, mert még most jön a lényeg, már csak talán jó, még két szlájdon van, vagy három. Milyen lehetőségeink vannak az online közösségek a tömegerő felhasználásának a közgyűjteményeinkben? Amit elmondtam néhány gyors példaképpen a csillagászat és a biológia területén, ennek vannak lehetőségei a könyvtárakban is. Talán egy átlag könyvtáros számára a legelborzasztóbb példát, hogy hozzak, én jó pár évvel ezelőtt ismerkedtem meg, ez a messziről igencsak nem kivehető kép. Az Innsbrucki Egyetemi Könyvtárnak a katalógusa, egy katalógusa, mégpedig olyan régi katalógus rendszer, amit képként beszkenneltek, a szöveget felismertették, és bárki számára hozzáférhetővé tették, hogy kijavítsák a szöveget, átírják, és ezt már majd forrásként felhasználva a könyvtár épít belőle egy igazi, minőségi, tisztességes katalógust. Miért csinálta ezt meg? Valószínűleg nekik sem, nálunk is van ilyen, elég ereje, hogy mondjuk 100 000 cédulát rendesen, illendően marba katalogizálják. Metadatok létrehozása, kiegészítése, visszautalok a Hungarikánál bemutatóra, ott a térképes, képeslapos adatbázisára, amit az Arcanon bemutatott, ott például már a meglévő adatokat lehet kiegészíteni, ugye itt szó volt délőtt a földrajzi névterekről, meg hogy ki teszi hozzá, meg hogy már oda kéne tenni, akit hallott ezt az eladást. Hát például a nagy érdemét be lehet engedni, hogy a képeslap, amire a könyvtáros lehet, hogy csak annyit tud mondani, hogy ez Sárospataki, egy Sárospatakot ismerő valaki pontosan meg tudja mondani azt az utcát, dombot, helyiséget, hogy mit ábrázol, és odahúzni mondjuk egy Google Map-en, és már megvan a geokoordináta a rekordban. Tehát az adott gazdagítás is fel lehet használni a külsőket. Kevés az időm, dokumentumok gyűjtése. Gyakorlatilag egy gyors példa, a Magyar Akmos Könyvtárban egy jó ideje kapunk rendszeresen egy pécsi könyvtáros kollégától szervezett blog, amikor egy önkéntes csapat épült, hangos könyveket, amit önkéntesek olvasnak fel. Azért, hogy magyar klasszikus, magyar irodalom legyen meg nyilvános, open hangos könyvekben. Tehát az önkénteseknek itt van a dokumentum előállítás gyűjteményezési lehetősége. Még egy gyors példa, ez a dokumentum feldolgozás, még erre is van példa. Egyet hoztam, de sok ilyenre bukkantunk, egyet sokat emlegetnek Finnországban. A digitalizált újságokat sok ilyet kiteszünk mi is az internetre, jellemzően képi formában, képként szkennelve, max durva OCR-rel, és önkéntes projektek biztosítják sokfelé ezeknek a pontos átírását. Egy pillanat nézem, mert ugye mindjárt lejár az időm, vagy már lejárt?
Még nem.
Jó. Akkor ez csak nagyon átfutok. 2014 őszén jött létre egy konzorcium az Egyesült Államokban, ami kimondottan a kutatási örökség intézményeiben próbálja elősegíteni, katalizálni a crowdsourcingot. Én magam is felvettem a listámra egy-két nagyon érdekes webináriumot meghallgatni a témában. Egy gyors kép, nem is legfrissebb, egy blogról loptam én is a képet, azaz, hogy egy magyar cikkből, hogy egy felmérés nyomán nézték, hogy a tömegerőt mi mindenre is lehet használni, és mire lehet jobban, mire hajlamosak jobban az emberek, milyen típusú tevékenységre. Ezt átugrom, egy 2009-es szakcikkből olvastam, ami kimondottan a diglib.org nyilvános könyvtári szakfolyamatból, ami nagyon jól végigment azon, hogy mit keres a crowdsourcing a könyvtárban, a közgyűjteményekben, és miért van ott nagyon jó helyes, hogy miért kellene ott ezekkel foglalkozni. És ez, még ezt gyorsan elmondanám, mert ez egy nagyon fontos, még két szlájdon van. Ha ez egy reklámhelyes volt, mi kell ahhoz, hogy ezek működjenek, hogy tényleg a közgyűjteményekben megjelenjenek az online közösséget. Először is azt gondolom, hogy szemléletváltás, ez talán a legelső feltétel. Szemléletváltás a magunkban, a könyvtárosok, levéltárosokban, adott esetben, hogy a bizony azt a monopóliumot, hogy csak mi értünk az adatokhoz legjobban, legszebben, abból valamennyire leadjunk, ahol végesek az erőforrásaink, és szemléletváltás a könyvtári vezetőknél is, hogy lejárt, hogy beengedjék a civileket a világban, kell technológia, szoftverek, átugrom, emberi erőforrás nagyon fontos, hogy emberek, és persze pénzügyi támogatás. Ez az utolsó oldalam, ezt még hadd mondjam el gyorsan, és mik az előnyei, mert ez nagyon fontos, hogyha ilyen projektbe vágunk, a társadalmi hasznosságunkat, a pozíciónkat tudjuk igazából erősíteni, talán a fenntarthatóságot. Nagyon jól tudjuk, hiszen a képkönyvtári projektet is elindítottuk, hogy nagyon sok holt közvagyon van a könyvtárakban, olyan értelemben, hogy nem hozzáférhető, mert feldolgozatlan, még ha digitalizáltak, is, akkor is sok esetben nem szolgáltatjuk, mert nem tudjuk, nincs hozzá elég erőforrás. Nagyon fontos, hogy beágyazottabb legyen a könyvtár, és amit nagyon szeretnék még aláhúzni, hogy már nem csak felhasználó olvasóorientáltnak kell lennünk, tehát már szolgáltató központunak, hanem együttműködőkésznek a civilekkel, és itt a civil egyesületeket is nagyon kiemelném, tehát hogy együttműködjünk velük a saját céljaink érdekében. Az utolsó szlájdom, hogy én ezt miért mondtam el, és miért kezdtünk ezzel foglalkozni, az egy projekt, amiben az OASK bekapcsolódott, és ez volt a tartalékom, erről egy szót nem beszélek többet, ígérem, mert a utánam következő Maciel Kárpát kollégám viszont ezt fogja részletesen elmondani, és már is átadom a stafétabotot, és elnézést.
Köszönöm.